Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Európa felújított templomává válhatunk, ahová erőt meríteni jönnek az emberek. Ezt mondta a köztársasági elnök a Jáki Szent György templom újraszentelésén. Sólyog Tamás azt hangoztatta, hogy közösségeink megújítására van szükség. Székely János szombathelyi megyéspüspök prédikációjában azt mondta, hit nélkül az emberi élet sivárrá válik és elveszíti igazi mélységét, az igazi értékeinket csak küzdenem által tudjuk megőrizni, valamint hogy Isten szeretete körül ölel, betölt és olyan békét ad, amelyet senki nem vehet el tőlünk. A szentmise végén elhelyezték a templom kriptájában az alapító Jáki Nagy Márton földi maradványait. A külgazdasági és külügyminiszter részvétét nyilvánította Ománnak a közelmúltbeli 21 halálos áldozatot követelő árvízkatasztrófával kapcsolatban. Szijjártó Péter egyben háláját fejezte ki két az árvízfogságába esett magyar állampolgár kimentéséért. Európában és az Észak-Atlanti Szövetségben egyfajta világháborús készülődés zajlik, mondta a tárca vezető tegnap a Kossuth Rádióban. Emlékeztetett, korábban az volt a NATO álláspontja, hogy a szövetség nem része az orosz-ukrán háborúnak, és mindent el kell követni a NATO és Oroszország közötti összeütközés elkerüléséért, de most több tagállam ezt elkezdte megváltoztatni, és a szövetség koordináló szerepét erőltetik az Ukrajnának történő fegyverszállításban és a katonai kiképzésben. Az ukrán elnök szerint Ukrajnának esélye nyílhat a győzelemre, miután az Egyesült Államok törvényhozásának alsóháza elfogadta a csaknem 61 milliárd dolláros támogatási csomagot. Volodymyr Zelenszky az NBC televíziónak adott interjúban hangoztatta, a szükséges fegyverrendszereknek minél előbb el kell jutniuk országa katonaságához. Megalázó fiaskóval fenyegeti az Egyesült Államokat az, hogy egyre mélyebbre merül az ukrajnai konfliktusban, reagált Maria Zaharova. Az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint az ukrajnai neonáci rezsim megmentésére irányuló lázas kísérletek kudarcra vannak ítélve. A Fidesz valamennyi képviselőjelöltje összegyűjtötte a június 9-i választásokon az induláshoz szükséges ajánlásokat, jelentette be a Fidesz-KDNP európai parlamenti lista vezetője. Dajs Tamás azt mondta, valamennyi önkormányzati képviselő és polgármester jelöltjük, vármegyei listájuk, a főpolgármester jelöltjük, illetve az európai parlamenti listájuk is megkapta a támogató ajánlásokat. Új kültéri kampányt indít a Fidesz a június 9-i választásokra készülve, jelentette be a kormánypártok kommunikációs igazgatója a Facebookon. Mencze Tamás egy Brüsszel alázatos szolgái feliratú, ellenzéki politikusokat is megjelenítő óriás plakát előtt állva azt mondta, a dollár baloldal mindent végrehajtana, amit Brüsszelben parancsolnak. Ha rajtuk múlna, mennénk a háborúba, jönnének a bevándorlók, és megjelennének a nőnek öltözött férfiak, vagyis az LMBTQ propaganda is, fogalmazott. Hornung Ágnes a bölcsödék napján köszöntötte a bölcsödei dolgozókat, a családokért felelős államtitkár felidézte, Magyarország első bölcsője 1852. április 21-én nyitotta meg kapuit. Sem állami, sem önkormányzati szinten nem volt szükség a gázfogyasztást korlátozó intézkedésekre az elmúlt télen, között az Energiaügyi Minisztérium kommunikációs főosztálya az MT-vel. A nagyarányú megtakarítást hozó előző fűtési szezonhoz képest így is több mint 4 milliárd köbméterrel, 4,3%-kal alacsonyabb volt a felhasználás. Április közepén véget ért a hivatalos fűtési szezon. Sikeresen zárult a zöld energiáról szóló online konzultáció, több mint 70 ezeren töltötték ki a 13 kérdésből álló felmérést, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ a távirati irodával. Azt írták, a zöld energia a magyar gazdaság jövője, ezért a kormány elkötelezett a használatának és tárolásának növelésében. A lengyel helyhatósági választások második fordulójában a kormánykoalíciót irányító polgári koalíció jelöltjei győzhettek Krakkóban és más nagyvárosokban, valamint olyan településeken, ahol exit poll felmérések készültek. A második fordulóban a szavazók azokban a körzetekben járultak az urnákhoz, amelyekben a két héttel ezelőtti elsőben a polgármester jelöltek egyike sem szerezte meg a szavazatok több mint 50%-át. Irán megmutatta erejét Izraellel szemben, függetlenül attól, hogy hány célpontot talált el, hangoztatta Irán legfőbb vallási és politikai vezetője. Ali Hamenei ajatollah köszönetet mondott a fegyveres erőknek az április 14-én végrehajtott drón és rakéta támadásért. Úgy vélte, Irán a nemzetközi tekintélyét, illetve nemzeti büszkeségét is megőrizte a támadás után. Végül az időjárásról. Sok felhő lesz felettünk, egy csapadékmező vonul kelet-észak-kelet felé, mögötte kisüt a nap, de akkor is előfordulhatnak záporok, zivatarok, többfelé élénk lesz a szél. A csúcsomérséklet 11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2024. április 22-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején a héten kezdődő Horizont Kortárs Nemzetközi Táncfesztiválra hívunk meg mindenkit Kozma Attilával, a Miskolci Balett vezetőjével, koreográfussal. Majd a Föld napja alkalmából a Lilafüredi Pelelakba látogatunk, ahol színes programokkal verték a hétvégén az érdeklődőket. Melnik Mariant, a Herman Otto emlékház vezetőjét, és Vata Veronikát, a Herman Otto múzeum muzeológusát kérdezzük. Adásunk végén a Miskolc a város című kortárs nemzetközi képzőművészeti kiállítás megnyitójáról számolunk be önöknek, Goda Gertrúd nyugdíjas muzeológussal és Kákóczki Andrással, a Miskolci Galéria vezetőjével beszélgetünk a Herman Otto Múzeum Petróházában nyílt legújabb tárlatról. Tartsanak velünk, érdemes! Kozma Attilával, a Miskolci Balett vezetőjével, koreográfussal beszélgetek. Szeretettel köszöntelek, Attila.
Köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat is.
Egy nagyszabású programra készültök. Minden évben megrendezitek a Horizont Fesztivált. Hányadik lesz az idei?
A 8. de pandémia miatt ugye volt egy évszünetünk, tehát ez a 7. Horizont Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál idén.
Miről is szól ez a Kortárs Táncfesztivál? Kiket hívtok például?
Alapvetően akkor, amikor elkezdtünk ezen dolgozni, vagy gondolkodni Béres Attila igazgatóról, egy nemzetközi Kortárs Táncfesztiválban gondolkodtuk, pontosan azért, mert ha jönnek is Magyarországra, már pedig szétszámmal jönnek együttesek, akkor azok főleg Pestre jönnek. A kultúrás élet szempontjából is bizonyos mértékben visszajön az ország Pest központtól. Azt szerettük volna, hogy azok a nézőink, akik érdeklődnek a kortárs tánc iránt, azok itthon, Miskolcon is lássassák ezeket az együtteseket, és természetesen a hazai együtteseket is. Hát ebben az 5 napban most nagyon sok magyar együttest, nagyon sok izgalmas magyar együttest fogunk hívni, és jön egy olasz együttes, egy Bajadér című produkcióval, ami egy nagyon izgalmas program. Az összes programon belül, mert rettenetesen sok izgalmas programot sikerült idén is összeraknunk, de ők lesznek idén az egyetlen külföldi, leszámítva egy zágrábi egyetemi hallgatói osztálynak a kis műsorát.
Hogyan is néz ki ez a fesztivál, tehát mikor kezdtek és mivel kezdtek?
Így van, ugye április 23-án kezdünk és 27-ig tart a fesztivál, mint ahogy említettem, már rengeteg programunk lesz. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is egy fotókiállítással kezdődünk, ami fönn lesz a színházban, nagy színházak a foajéjában. Ez Éder Verának a Miskolci Balettről készült fotósorozata. Vele hosszú-hosszú évek óta fotózza a Miskolci Balettet. Ez a legújabb termés, ezt mutatjuk meg, és aznap, a keddi nyitó nap nagyon izgalmas, mert a játékszínben a Miskolci Balettnek egy új bemutatója kerül színre, ez a Szerelem Hatalma című produkció, és hát este pedig a Kamara Színházban a miskolciak számára nem ismeretlen Horváth Renátó, akikről tudjuk, hogy kerekesszékbe kényszerül, de egy hihetetlenül nagy formátum művészről nővi ki magát szép lassan Renáta. Ő egy önálló produkciót hoz, erről az egész tragédiáról, az egész történetről mesél, kibeszél magáról, borzasztóan izgalmas dolog. De a következő napokban látható lesz majd a Gégi Táncegér, amely egy Shakespeare adaptációval jön. Itt lesz nálunk az Artus Goda Gábor, egy nagyon-nagyon izgalmas kortárs tánc képzőművészet ötvözetéből összeálló előadással. Itt lesz a Duna Táncműhely tájképek előadása, ami azért izgalmas, hogyha valaki egy picit ismeri a Duna Táncműhelyt. Ők főleg inkább néptáncban dolgoznak, de ennek az előadásnak az az unikuma, hogy idősebb táncművészek lépnek föl benne, tehát nagyon-nagyon-nagyon emberi, nagyon humán, nagyon szép a történet. Akkor ugye 25-én a Kamara Színházban látható lesz a Toszkána Balettnek ez a bizonyos Bajadér című előadása, amit már az előbb is említettem. Itt lesz újból Bősz Ádám és Megyeri Léna, ugye Ádámot nem kell bemutatni, Lénát sem, hiszen ők ketten már a tavalyi Horizonton itt voltak. Kicsit mesélnek mindenféle titkokról, a zeneszerzők, a zene és a tánc kapcsolatáról, tehát akik ismerik Ádámot, azok tudják, hogy ezek nagyon izgalmas, nagyon érdekes, nagyon szórakoztató egy órák szoktak lenni. Itt lesz egy fiatal alkotó páros is, Kozma Johanna és Bali Boglárka csinálnak egy előadást. Látható lesz még ezen a napon Kovács Gerzsön Péternek a táncdánc produkcióval a Hermész, ami azért érdekes, talán ha odafigyeltek a nézők egy picit, hogy Tókos Attila, aki a Tatárok Magyarországban című előadásunkat, ami nagyon jó házzal szépen fut Miskolcon, annak volt a koreográfusa. Attila most a kortárs világában merítkezik meg, és egy borzasztóan izgalmas, dinamikus előadást hoznak. És hát a szombat az igazából a szívünk csücske, ez a Magyar Művészeti Akadémia és Zsuráski Zoltán ötletéből felkarolásával indul, hogy a Hazai Pálya címmel a néhányat, akik itt tudtunk, a hazaiaktek, Színva Völgyi, Avas, Bartók, Ködmön és Evelin, és itt lesz még ezen a bizonyos szombat napon a Balázs Győző Liceum, a Marsalk Edit vezete csapat. Borzasztóan sokra tartom mind Evelint, mind Editet. Ők azok az amatőr táncmozgalmi vezetők, akik hosszú évek óta felkorolják és nevelik a adott esetben akár a szakma számára is a táncosokat. Tehát ez a nap a hazai pályáról, az itthoni alkotókról szól. Tetejébe úgy, hogy a program majdnem egész napos, már kint a különböző utcai helyszínek is találkozhatnak majd a nézők ezekkel az együttesekkel.
A kortárs táncról mik a legfontosabb jellemzői, hogyan tudnád összefoglalni a kortárs táncot?
Én azt gondolom, hogy a nézők számára mindig valamilyen szinten ijesztő egy picit. Tehát a kortárs tánc azért kortárs tánc, mert ma élő, velünk élő művészek alkotják, tehát igazából nem az elvontságára utal a kortárs. Én azt gondolom, az egyik nagy előnye azon kívül, hogy nagyon szabadon fogalmazhat, szinte mindenféle szabályoktól mentes, klasszikus balettól kezdve különböző stílus irányzatai vannak ugye a kortárs táncok, vagy magának a táncműfajnak. A kortárs tánc ezen belül szabadon mozog, és azoknak a nézőknek a számára, akik úgy szoktak belőle, hogy jó, én ezt nem értem, nem is feltétlenül baj, hogyha nem értik, hiszen az a lényeg, hogy asszociáljanak rá. Tehát amit gondolatokat ébresztenek benne, azok arról szól a számukra a darab. Tehát ebben az értelemben kérem, hogy tényleg ne jegyenek meg tőle. És azt is veszem észre az utóbbiből, hogy hál' Istennek az elmúlt 8 évben szép számmal elkezdett gyarapodni ennek a fesztiválnak a nézőközönsége, úgyhogy miskolci érdeklődők, hál' Istennek. Ezután a műfajúvált, után is.
Milyen a miskolci csapat, a táncos csapat?
Hát én azt gondolom, hogy most az egyik legjobb csapatunk van, ugye elég sokan mentek el, ők már 2 éve együtt vannak, nagyon nemzetközi, nagyon sok országból jöttek, Lengyelországtól, Spanyolországtól, Olaszországon át. Technikailag nagyon jó együttes, nagyon jó ember, jó csapaták kovácsolódtak össze, és szükség is van rá, hiszen a nézők is még tudják, hogy ugye nem csak önálló produkciókban vesznek részt, hanem a színház különböző zenés darabjaiban is dolgoznak, és nagyon sok stílus irányzatban kell otthon lenniük. És én azt gondolom, hogy estéről estére, ha látják őket a nézők, akár a Csárdás királynőben, akár az előbb említett Tatárok Magyarországban, vagy az Anyagimben, és úgy is érezzük, hogy szeretet jön feléjük, úgyhogy nagyon remélevő jó csapatról beszélünk.
Kiknek ajánlod ezt a pályát? Tehát milyen képességek, készségek kellenek hozzá?
A táncos pályát? Hát, legfőképpen fiúknak, mert abból iszonyúan kevés van. Rettenetesen kevés férfi táncos van. Szerintem mindenkinek, aki az önkifejezésnek a mozgásban találja meg a módját. Azt gondolom, hogy azoknak mindenkinek, valakik szeretett színházat, szeretett csapatban dolgoznak, valamikor sportoltak, vagy adott esetben táncoltak is, azoknak szerintem egy borzasztóan izgalmas, bár rövid pályáról beszélünk.
Vagy érted?
Hát azt gondolom, hogy ugye egy táncos körülbelül 32 éves kora körül elindul már lefelé. Akkor már inkább azon gondolkodik, hogy hogy fog tanítani, koreografálni, adott esetben lesz szakírója ennek a dolognak, vagy egyszerűen csak pályát vált, de akkor arra menet közben felszokott készülni. Tehát itt erősen váltani kell a pályáról, hogyha úgy gondolja, hogy nem a közelében marad, hogy, vagy a színházban talán magának, akár ha jól énekel, vagy jól beszél, akkor esetleg átmegy színésznek, zenészínésznek, erre több példa is volt.
Jelenleg milyen darabok futnak a Miskolci Színházban, nemzetiben?
Hát a nemzetiben rengeteg jó ismert darab van, ezt most fejből nem is fogom tudni elsorolni. A Tatárok Magyarországhoz volt, Hedda Gabler, új bemutatóink voltak, Csárdás királynő, én nagyon szerettem, mert opera párti vagyok, nagyon Bartóknak a Kékszakalú Hercegvára, tehát nagyon színes, a nézők tudják, ismerik a Miskolci Nemzeti Színház repertoárját, nagyon jó nézőink is vannak, rengeteget kéne felsorolnom, most így hirtelen hagyd ne bántsak meg senkit.
Majdnem mindegyik darabban vannak táncosok is, ugye?
Így van, így van. Éppen ezért említettem az előbb a sokoldalúságukat, hogy főleg a zenés produkcióban mindegyikben szerepelnek táncművészek, így van.
Van kifejezetten csak táncos darab is.
Így vannak, vannak önálló produkciók is, a nézők idén az Anyagint láttak, én is azt gondolom, hogy ez a városban eléggé ismert előadás, tehát nagyon sokan jönnek. Vannak olyanok, beszéltem, akik már többen is látták. Nyilván ez egy nagyon a nézőknek, ez egy új irány a Miskolci Balettnek, amit azt gondolom, hogy a következő években én mind alkotó is mindenképpen szeretnék követni. Tehát ez a fajta neoklasszikus, ez a fajta klasszikus, klasszikus balett elemek, mint a spitz tánc, ezeket mindenképpen szeretném majd a következő előadásba is beépíteni. Közönségbarát, jó zenei anyagból dolgozó előadásokat, szórakoztató előadásokat létrehozni, és szeressék a nézők a műfajt.
Koreográfusként mik a legnagyobb kihívások?
Most éppen a legnagyobb kihívás a kedden történő új bemutatónk, a Szerelem hatalma, ami a játékszínben lesz a fesztivál ugye egyik nyitó előadása. A másik pedig egyben tartani ezeket az embereket, hogy hozzászervülni a Miskolci Nemzeti Színház játék struktúrájához, pályázati pénzeket szerezni, adott esetben reklám vagy szponzori pénzek után járni, de mondom, a legfontosabb az mindig a számomra legalábbis az alkotói munka, a csapat egyben tartása, és aztán utána jönnek az irodatai feladatok, amely már mindig egy kicsit nehezebbek az alkotók számára.
Egy új színtér is nyílik Miskolcon, mi a véleményed erről?
Igen, láttam is, hogy a Harsány Attila volt ott egy darabban, nagyon örülök neki, nagyon-nagyon-nagyon örültem, a napokban láttam Facebookon, gondolkodtam is rajta, jó, egy olyan lehetőség, ahova esetleg talán majd a városon belül a balett is ki tud lépni. Nagyon örülök neki, rettenetesen szüksége van egy városnak, amely erősen polgárváros már, hál' Istennek, hogy sok jó helyen találkozhasson a színházművészettel. Tehát én nagyon örülök neki. Igen.
A Horizont kapcsolatban hogy állnak a próbák?
A Horizont rendben van ennek, tehát most ebben az értelemben, hogy én a darabot csinálok, akkor Farkas Beáta a Horizontnak a külföldi kapcsolatokért felelős produkciós menedzser, ő a párom, ő ilyenkor 100%-ban viszi a hátán az egész dolgot. Én ismerem őt, tudom, szeretem, nagyon profi, hiszen az Opera Fesztiválnak is ugye vezető munkatársa volt, ő dolgozik ezen, hát időnként látom, hogy lót fut, időnként találkozok vele, de úgy tűnik, hogy rendben van, tehát egyelőre lekopogom, hogy minden a sinem van.
Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg hallgatóink még többet, akár a Horizontról, akár a Miskolci Balettről és táncról.
Hát például most, hogy hallják ezt az interjút, itt van a színháznak Facebook oldala, van a Miskolci Balettnek önálló weboldala, nyilván az írott médiában is fel fogunk bukrani, és különböző helyeken a városban szintén lehet majd találkozni. Itt benne a színház udvarban fönn van a színészházon, ez a nagy molinó, ott mindenféle információ megtalálható rajtuk. Jegyiroda, vagy akár a titkárságon keresztül is kapnak információkat.
Mondjuk el még egyszer a Horizont kezdetét, első előadását, hogy mikor lesz, hívjunk meg mindenkit.
Így van, tehát ez a maga Horizont Fesztivál április 23-án kezdődik és 27-éig tart, és a nyitó előadása egy kiállítás fönn a foyerben, majd aznap lesz a Miskolci Balettnak a Szerelem hatalma című előadása, utána pedig 20-rától a Kamaraszínházban Horváth Renátónak az önálló balett előadása lesz látható. Úgyhogy nagyon szeretettel várom, mert higgyék el, jól fogják magukat érezni, kérem, hogy jöjjenek, nézzék, látogassák a fesztivált.
Köszönöm szépen, Kozma Attila.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Az elmúlt percekben Kozma Attilával, a Miskolci Balett vezetőjével, koreográfusával beszélgettünk. Thank you. A földnapja alkalmából a lilafüredi Pelelagban színes programokkal verték az érdeklődőket a hét végén. Melnik Marianta, Herman Otto emlékház vezetőjét kérdezem.
A mai napon, április 20-án tartottuk a földnapi rendezvényünket, ez már hagyományosan családi napként szoktuk meghirdetni. 10-től 16 óráig vártuk a látogatókat. Szintén olyan dolgokkal próbáltunk felhívni a figyelmet, ami az újrahasznosítás, és ezt kincskeresésben megvalósítva volt kvíz, amivel a kiállítást is megpróbáltuk megismertetni a látogatókkal. Ezen kívül óriás társas játékkal, kerti ügyességi játékokkal vártuk a látogatókat a mai nap folyamán.
Mekkora volt az érdeklődés?
Nyitástól igazából folyamatosan voltak. Minden korosztály megfordult a mai napon nálunk, és átlagban szerintem egy másfél órát, azért másfél-két órát eltöltöttek itt.
Melyik korosztályt céloztátok meg elsősorban?
Igazából mindenkit, mert a kicsikkel kell kezdeni, hogy tudják, hogy mi az, ami jót tesz a földnek, és hogy megfelelő példát lássanak, és láttam a szülőkön is, hogy ezzel a célzattal is érkeztek, hogy ezt hogyan kell tenni, vagy hasznos információkhoz jutottak. A kincskeresés az például úgy zajlik, hogy van egy térkép, amin a ház kertje van, 5 állomáson vannak elrejtve a feladványok, és a feladványok azok például az egyik útvonalon a hulladék felhasználás, újrahasznosítás, a másik feladványsor az a vízvédelemről szól, és a harmadik feladatsor az pedig az állatok állatvédelemhez köthető lehetett feladatokat megoldani, és ezáltal megtanulni, hogy hogyan is kell szelektíven gyűjteni, hogyan tudunk egy kicsit spórolni a vízzel, ami nélkülözhetetlen az élet számára, és megismerni olyan élőlényeket, amelyek akár a bükkben is előfordulhatnak.
Beszéljünk erről a tárlatról, amit itt megtekinthetnek, mi mindent állítottatok itt ki.
Jelenleg van még egy mini időszaki fotókiállításunk, volt egy fotópályázatunk Herman Otto és a Bükk fotószemmel címmel meghirdetve, amelynek a díjazott fotói vannak kint, és április 28-áig még megtekinthetők, és hogy jön a fotó a Herman Otto emlékházhoz, kevesen tudják, de Herman Otto pénzkereseti lehetőségként, fotográfusként is dolgozott a kőszegi évei alatt, és próbáltuk ezt a polihisztosságának ezt az piciny szeletét is bemutatni, hogy ezzel is foglalkozott, illetve az állandó kiállításunk az pedig 2 éve májusban nyílt, vendégségben Herman Ottónál címet viseli, és korabeli bútorokkal lett berendezve maga a tárlat, tényleg olyan tárgyakkal és bútordarabokkal, amelyeket akár egy akkori nyaralóban is elhelyezhettek, de ezen kívül vannak eredeti tárgyak is, Herman Otto íróasztala, karosszéke, de megtekinthető néhány személyes tárgya is, notesz, vasútigazolvány, a kalapja, ami eredeti, és ezt is meg lehet nézni.
Abban a ládában mi található?
Abban a ládában olyan dolgok vannak, ez egy nagy utazó láda, ami utal Herman Otto polihisztorságára, mégpedig, hogy foglalkozott a madarakkal, ornitológus volt, foglalkozott a halakkal, az ízelt lábúakkal, rengeteget írt, több mint 1140 könyve írott publikációja jelent meg, és olyan eszközöket helyeztünk el, amiket a gyerekek megfoghatnak, és ezekhez köthető tárgyakat, amikkel felsorolhatjuk és megismerhetjük, hogy ő milyen nagy tudású ember volt, és milyen sokféle területen komoly munkákat tett le az asztalra. Úgyhogy van kalap benne, akár egy kis erszény, ami szintén megjelenik Herman Ottónak a fotóján is, és akkor picit magunkévá érezhetjük azt az időszakot, illetve például pásztorkodásról is írt, néprajzban is tevékenykedett, ezért van egy faragott 10-es borotvatok is benne, amit kicsit cselesen nyílik, és akkor mindig szívesen próbálkoznak vele a gyerekek, hogy tudják ezt kinyitni.
Vízimalom makett is található itt.
Igen, Herman Ottónak a kertjében csörgedezett a szénvapatak egy kicsi ága, amire ő saját készítésű malmot is elhelyezett, és van egy fotó is a kiállításban, amit meg lehet tekinteni, és ezen is látszik egy ilyen kicsi malom, és ezért került a kiállításba egy ilyen pisztráng makett, nyilván abban az időszakban ő is előszeretettel járt horgászni, akkor még a tiszta vízű színva patakban elérhető volt, és tudott biztángot is fogni.
Mikor élt itt, és folyamatosan itt élt, vagy egy nyaralóként használta ezt az épületet?
A nyaralóként használta 1903-tól 1914-ig, feleségével elsősorban tavasztól őszig tartózkodtak ebben a házban.
Szerette ezt a környéket, ugye?
Igen, nagyon szerette ezt a környéket, annak ellenére, hogy nem itt született, ezen a vidéken, de ő többször alsóhámolt valatt a szülőhelyének. Tulajdonképpen olyan 12 éves kora körül került ide, amikor az édesapját ide helyezték, munkája sebészorvosként tevékenykedett munkája miatt, de ő a későbbiekben sokszor visszatért ide. Amikor feleségül vette Borosnyai Kamillát a miskolci református templomban, akkor is ide vezetett Hámorba az útjuk, és akkor döntötték el, hogy itt ők egy nyaralót fognak majd építeni, és több telek megvásárlása után nyilván több év lezajlott, de végül megépült a nyaralójuk.
Ő is részt vett az építésében, vagy csak a tervezésben?
Inkább csak a tervezésben, és a leírások szerint a felesége volt, aki jobban benne volt abban, hogy hogyan is nézzen ki ez a ház, az ő elképzelései kerültek a ház kivitelezésébe, meg ő jelen is volt, többet volt jelen szerintem a maga az ház építésekor, és ez egy ilyen, akkor született tulajdonképpen maga Lilafüred, mint nyaralóövezet, és az akkori úgymond divatnak, stílusnak megfelelően egy ilyen svájci stílusú villának nevezhetjük ezt a házat, ezekkel a nagy széles tornáccal és ezekkel a fa borításokkal.
Lehet tudni a szokásairól, vagy volt valami olyan szokása, amit érdemes megemlítenünk?
Arról nagyon sokat írnak, hogy nagyon szívesen tartózkodott itt, és hogy rendszeresen ő is, ahogy beszéltünk róla, szóba került, szeretett kijárni, horgászni, megfigyelni a természetet. Nyilván maga a természettudományi munkássága is ebből indult ki. Gyerekként nem lehetett itthon tartani, azt tudjuk, hogy folyamatosan télen-nyáron járt az erdőt, akár mezítláb is kiment a szülők tiltása ellenére. Gyermekkorában elvileg így meg is fázott, és a fülgyulladás következtében későbbiekben ez a hallására is kihatott, szóval elég eleven és rokoncátlan gyerek volt.
Miért Peleház?
A Peleház tudomásunk szerint a környékbeliek valami oknál fogva Pele bácsinak nevezték Herman Ottót, és nyilván a Pele bácsi akkor a Peleházban vagy Pele lakban lakik, és ez így rajta is maradt ezen az épületen.
Beszéljünk a nyitvatartásról, mikor lehet megtekinteni ezt a tárlatot?
Hétfő kivételével minden nap 9-től 17 óráig vagyunk nyitva.
Tervek? Nyári tervek akár? Táborok zajlanak itt?
A tavalyi évben volt táborunk, most mások a nyári tervek, de a következő eseményünk az a Madarak és Fák napja, hiszen Herman Otto nélkül Madarak és Fák napja sem lenne, úgyhogy igazából az egyik legfontosabb eseményünk. Ez most május 10-én pénteken lesz, és iskolás, óvodás csoportokat fogunk várni. A Magyar Madártani Egyesület Büki helyi csoportjával zajlott ez az esemény az előző évben is, és idén is így fogjuk majd várni a gyerekeket, úgyhogy a házban és az udvaron is lesznek programok.
Milyen programok lehet már tudni?
A napokban fognak majd felkerülni a részletek, de tulajdonképpen Herman Otto és a madarak viszonyát fogjuk kiemelni a házon belül. A kinti részen pedig lesznek különböző játékok, és a Madártani Egyesületnek a képviselője pedig különböző fajokról fog nekik mesélni, de itt lesznek az évmadara poszterek, különböző ilyen játékok lesznek most konkrétan, hogy még pontosan melyik, azt abban nem vagyok biztos, de kinti játékok lesznek. Ilyenkor teszünk egy kört az udvaron, és ha nagyon figyelmesek vagyunk, akkor találkozhatunk néhány tollas barátunkkal, ahogy Herman Ottóék is nevezték a madarakat.
Milyen madarak laknak itt a környéken, a bükkben?
Hát nagyon sokféle. Amit itt a kertben meg szoktunk figyelni, rozsdafarkú, széncinege, de láttam már sárgafejű királykát, természetesen az énekesrigók, feketerigók szintén itt is előfordulnak, de ki kell jönni és meg kell csodálni, hogy milyen a kert és milyen madarak repkednek itt felénk.
Mondjunk elérhetőségeket.
Én elsősorban a Herman Otto emlékháznak a Facebook oldalát szoktam ajánlani, mert oda első kézből kerülnek fel az információk, milyen programok várhatók. Ezen kívül telefonon lehet még bejelentkezni hozzánk, információt kérni, és van a Hermott Emlékháznak is egy e-mail címe, ott várjuk. De ha Facebookon írnak, akkor mindenféleképpen elérhetők vagyunk.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szívesen.
Az elmúlt percekben Melnik Mariant, a Herman Otto Emlékház vezetőjét hallották. A programok között a gyapjas mamutról is hallhattak előadást, akik a Pelelakba kilátogattak szombaton. Vata Veronikával, a Herman Otto Múzeum muzeológusával beszélgetünk. Miről szólt a mai előadás a földnapi alkalmából?
A gyapjas mamutról szólt, és azért választottuk ezt az ősállatot témának, mert 2024-ben a év ősmaradványának a gyapjas mamutot választották.
Találtak itt maradványokat környéken?
Sok maradvány került elő egész Magyarország területéről, de így a környékünkről is, tehát Miskolcról is került már elő nagy mamutagyar, ezt a Pannonhalmi Múzeum kiállításán egyébként meg is lehet tekinteni.
Mit tudunk a gyapjas mamutokról?
Ez ugye egy kihalt ormányos féle, a jégkorszakban volt a legelterjedtebb, hasonlított a ma élő elefántokhoz, abba különböző tőlük, hogy mint ahogy a neve is mutatja, hatalmas gyapjas bundája volt. Ez azért, mert a jégkorszakban élt, és ezzel alkalmazkodott a hideghez.
Méretét tekintve nagyobb volt, vagy kisebb?
Körülbelül akkora lehetett, mint a ma élő elefántok is.
Miről szólt még az előadásod?
Hát ugye főleg erről, hogy hogyan alkalmazkodott a hideghez, aztán, hogy milyen kapcsolatban állt a ősemberrel, hogy vadászott rá, illetve, hogy ez is hozzájárulhatott a kihalásához, de emellett még a környezetváltozás is okozhatta a kihalását, tehát ugye a jégkorszak végi utáni felmelegedés.
Táplálkozását tekintve hasonló lehetett az elefántéhoz a táplálkozása?
Igen, ez a növényevő emlős volt, és állítólag napi 200 kg növényt is elfogyasztott, ezért vándorló életmódot folytatott a élőhelyén, amelyet mamut sztyeppének is nevezünk.
Ajánljunk olvasni valót, ha valakit érdekel a téma bővebben.
Hát nyilván az interneten rákeresve is sok információval találkozhatunk, de egyébként a Magyar Honi Földtani Társulat, amelyik ezt a év ősmaradványa szavazást indítja el minden évben, a ő felületeiken is meg lehet sokat tudni a gyapjas mamutról.
Egész Európában élt?
Igen, egész Európában, sőt az egész északi féltekén, tehát Ázsiában, de még Észak-Amerikából is kerültek elő maradványai.
Köszönöm szépen.
Igazán nincs.
Az elmúlt percekben Vata Veronikát, a Herman Otto Múzeum muzeológusát hallották. Thank you. maradunk a Herman Otto Múzeumnál, méghozzá a Petró házba látogatunk, ahol Miskolc a város címmel kortárs nemzetközi képzőművészeti kiállítás nyílt. Kekucki Andrást, a Miskolci Galéria vezetőjét idézzük.
Koda Gertrud írta a kiállítás anyagában. A városban élő, rajztanárokból alakuló Seres János kör, mint nyitott csoport, mindig meghívta a rendezvényeire azokat, akik munkájuk színvonalával és persze alkotói felfogásukkal rokon szemeztek. Miskolc a város, a kiállítás címe is utal rá, a szeretett város egészével foglalkozunk, így a felkínált téma soha nem kizárólagos. Én úgy gondolom, ennek a csoportos tárlatnak kiállító művészei erőteljesen kötődnek Miskolchoz, akkor is, ha nem ebben a városban, vagy országban élnek. Tehát a városunkhoz kötődők, sőt munkáikban Miskolcot, mint témát feldolgozó nemzetközi alkotó kiállítását láthatják, olyan művészek alkotásait, akik már sok érzelmi és kulturális szállal kapcsolódnak a városhoz, és a képzőművészet teszi ki életük nagy részét. Olyan alkotók, akiknek már van egyéni stílusa, gondolati világa és elképzelése a művészetről. Sokszor mondják, hogy a mai világunkat a tudomány irányítja, de érhető, látható, értékelhető csak is a művészet által lehet. A művészet továbbra is egy mágikus világ, amelynek az is szerepe, hogy az embert, az alkotót és a nézőt is közelebb vigye a valósághoz, sőt, talán saját magához is. Belső lelki gazdagságot teremteni, meglátni és megragadni a szépet, a jót, a és igazat, és mindezt továbbadni másoknak, lehetne ennél szebb hivatása a művésznek. Tehát szerintem nem lehet ettől szebb hivatás, és én úgy gondolom, hogy az itt kiállító művészek alkotásait ez a hivatásszerű tudat hagyja.
A folytatásban Goda Gertrud nyugdíjas muzeológust idézzük.
Gondolom, hogy nem csak a kiállítóknak kedves ez az összejövetel, hanem minden érdeklődőnek is, és az alkotóknak, akikkel együtt fogunk dolgozni, az Egyetem Város EFER 1-es kollégiumának előadó termében, szeretettel várunk minden érdeklődőt, hogy meglátogasson bennünket, és a jövő évi kiállításhoz készítsük az újabb alkotásokat Miskolcról. Azért most az Egyetem Város, mert Tapolcához közel van, és a két nagy városi része a városnak méltó arra, különösen a tapolcai felújítás után, hogy képileg is megörökítésre kerüljön. Előzőleg voltunk, jártunk Villafüredet, ezekből most látjátok az összeállítást, legutóbb pedig Görömbölyi Pincesor, és hát az dominális a meghívott kiállító munkáiba.
Goda Gertrud, nyugdíjas muzeológussal beszélgetünk. Mikor született meg ennek a tárlatnak az anyaga?
Tulajdonképpen évek óta gyűlik, és válogatott anyagot láthatunk, de legfőképpen egy évvel ezelőtt Miskolc Görömbölyi város részén vertük föl a táborunkat, és annak a milliónek, a nagyváros, kisváros részének a hangulatát próbáltuk leginkább megörökíteni, és abból látunk itt most domináns mennyiségű képet.
Kik a festők, kik az alkotók?
A csoportunknak az a neve, és ezt remélem, hogy ismerős lesz a kedves rádióhallgatók előtt, különösen Egerben, mert a tanszék nevezetes professzora volt, Seres János festőművész csoportja, baráti kör a nevünk, mi gyakorlatilag az Egri Főiskola lán végzett rajztanárok vagyunk, akik a barátság éltetésére összejárunk. Na de hát ez a kör persze nem ilyen bezárt, hogy más nem lehet az. Van közöttünk orvos, ápolónő, mindenki, aki érdekel bennünket, és nagyon kedves kapcsolatot ápolunk a kassaiakkal, a Eger testvérvárosával, Psemisillel, onnan is vannak művészeink, Romániából is, tehát határon túli Ukrajnából is járnak, mikor kiér rá, hogy elfogadja a meghívást, és akkor mi is ugyanígy kapunk meghívást az ő régiójukba.
A képek alapján milyen Miskolc?
Hát ugye mi itt élünk, nekünk kedves és jó, nekünk otthonos, sok arcú. Tehát azt hiszem, hogyha Diósgyőrre, Lilafüredi vízesésre gondolunk, a Zavasi kilátóra, a Martin telepre, a belváros, a sötét kapura, hát akkor azt mondhatjuk, hogy nagyon változatos és szeretetre méltó.
Van kedvenc alkotása?
Hát ugye az én magam is alkot, de vannak, igen, amik előtt nagyon megállok, és én hiszem azt, hogy kell az ábrázolás, tehát amikor a zöld koncepciónak, a természetes életmódnak vagyunk hívei, akkor nem hiszem, hogy az absztrakt művészet is ehhez konveniál. Tehát ha azok vagyunk világfelfogásba, akkor én úgy érzem, hogy ábrázoló művészetet kell csinálni, és mi azok vagyunk. Tehát itt, ha egy Kossuth utca, Kossuth utca, azt talán fölismeri a helybeli, egy Dériné utcát, tehát mi egy kicsit a konkrétumokra is törekedtünk.
Nagyon sok technikát használnak. Néhányat soroljunk fel, hogy mi mindennel készültek ezek a képek.
Hát igen, kinek mi a kedvence, tehát táblaképek, amik vagy olajjal, vagy akrillal készülnek elsősorban manapság. Nagyon szép grafikák, amik mint lavírozott tús, lavírozott diófapác, akvarellek, illetve részkarc, mint sokszorosított műfaj, és akkor forgatom magam, hát van pasztelkép is, tehát vegyes a technika is, mint a bemutatott képek sora is az.
Hol lehet még többet megtudni erről az alkotókörről?
Hát tulajdonképpen mi annyira civilek vagyunk, hogy be se vagyunk jegyezve sehol. Tehát mi egymást, baráti társaság, tehát ez, ha érdeklődik bárki, azért meg tud találni bennünket, tehát a hozzánk tartozó emberek kapcsán.
Vagy akár május 17-ig itt a érdeklő.
Igen, köszönöm, hogy rá segített. Majd csinálunk egy finisztásot is, és akkor majd egy kis ünnepséggel bezárjuk, és ki hazaviszi a sajátját.
Lehet vásárolni is?
Hát biztos ez mindenki szívesen fogadná, ha lenne rá érdeklődő. Amennyiben van valaki, felismeri a saját szülőházát vagy utcáját, akkor biztos örülne az alkotó, ha elviszik a képét.
Nagyon nagy az érdeklődés, erre számítottak?
De hát igen, mert én hiszem azt, hogy erre szükség van az ilyen jellegű kiállításokon.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm a lehetőséget, hogy nyilatkozhatnám.
Az elmúlt percekben Goda Gertrúd nyugdíjas muzeológust hallották.
Rákóczi Andrással, a Miskolci Galéria vezetőjével beszélgetek. Milyen Miskolc ezek alapján, a képek alapján?
Hát egy nagyon színes, szép város. Természetesen az alkotók is, a helyiek is, a szlovák, a román kollégák is, mindenki inkább a jellegzetességeket emelte ki. De olyan jellegzetességeket, például a görömbölyi pincesor is, ami talán először nem jut az emberek eszébe, de inkább az a szép ebbe, hogy ők egy ilyen posztimpresszionista felfogásba dolgoznak, tehát a legtöbb képen még a pince az pince, a fa, széles, színes ecsetvonások, ragyogó színek láthatóak, és természetesen emellett, mert ugye több mint 20-an vannak alkotók, különböző emberek, életkorúak, különböző habitusúak és stílusúak is, hogy nagyon szép rajzok, részletgazdag rajzok is vannak, és meglepett az, hogy jó pár olyan munka is van, ami próbálja összehozni, mint egy képes lapon, hogyha emlékeznek arra a képes lapon, ami 4-5 kép is megjelent, jelezetes ábrálódás is, hogy a avasi kilátó, a gótikus templom, a zsinagóga is mind egy képen szerepel, tehát hogy egy ilyen képes lap szerint összehozzák, és akkor vannak olyan képek, amik inkább a hangulatokat mutatják, a különböző utcarészleteken át, nem feltétlenül az emberre, hanem, ha lehet azt mondani, hogy a városnak, természetesen ez így nem igaz, hogy emberek nélkül is van hangulata, de én úgy gondolom, igen. Ez olyan, mintha a képeket néző, az ott sétálna az utcán, és lenne egy hangulata a színek és a formák alapján.
Milyen technológiákkal készültek ezek a képek?
A legtöbb festmény, tehát akril, olaj, tehát elég erőteljes színeket használnak. A rajzokban is inkább a színesek vannak, tehát ha lehet így mondani, hogy egyszerű tus vagy ceruzsa rajzok nem jellemzőek. Ugye maga ez egy, ha lehet azt mondani, ez egy plener, mint annó Színyei Merséjék idejében, hogy kimentek, vagy itt a két világháború között a Miskolci Alkotóház is, művésztelep is erről szólt, ez a Képzőművészet Egyetem plener nyári tábora volt a két világháború között itt a Miskolci Alkotóház, hogy kint a természetben a fákat, az épületek, a fák között, növények között megújuló épületeket festik, tehát inkább a színesség, és ebbe az akril és az olaj dominál.
A Petróházban vagyunk itt Miskolc szívében, a többi kiállító térben mi minden látható, mondjuk el a többi helyszínt is?
Hát ugye a központi épületünkben, a Rákóczi házban Lenkei Tóth Péter miskolci képzőművésznek látható még egy hétig a tárlata, ez a lassú fordulat, ez is egy festészeti dolog, nem minimalista, finom, érzékeny és nem ragyogó színek, az egy-két szín átmenetire épülő nagyon gazdag festészetet láthatja, aki ezt a tárlatot megnézi. Ezen a hétvégén vasárnapi látható Szalai Lajosnak a tárlata, a Hallgatnak a múzsák című, ami az irodalmi illusztrációit mutatja be, Nemzeti Galériától, Petőfi Irodalmi Múzeumtól, Kecskeméttől kölcsönzött anyaggal. Nagyon érdekes, de az még elég sokáig van a Miskolci Galéria gyűjteményéből egy válogatás, ami a családra összpontosít, tehát ez kortárs, sokszor fotó alapú munkák láthatóak. És ugye van egy nagyon érdekes emlékkiállításunk Hetei Katalinnak, aki 2010-ben hunyt el, ő is miskolci születésű volt. Egy nagyon kis összefogott, de az egész majd 60 éves pályafutását bemutató tárlat látható. És szeretném kiemelni a Feledi házban, Feledi Gyula állandó kiállítása mellett most először Miskolcon, és hogy Urbán Tibor képzőművész elindított egy évente ismétlődő absztrakt festészetre épülő nemzetközi kiállítássorozatot, ez az Annuale Abstractum, ennek az első bemutatkozását láthatják a Feledi házban.
Mondjunk elérhetőségeket.
A legalapvetőbb elérhetőség a Miskolci Galéria honlapja, ez a www.miskolcigaleria.eu, vagy pedig a www.hermus.hu, a Hermanotto Múzeum honlapja. Tehát ezen érdeklődhetnek aktualitásokról, kiállításokról is. Hát a telefonszámokat ott megtalálják, most én hirtelen így nem is tudok felsorolni. És ami még nagyon fontos, hogy április végén fog nyílni a Görgei úti kiállítóhelyen a Hermanotto Múzeumnak az új épülete, amely ott a tömegközlekedés az utca részére nem látható. Két nagy kiállítással, egyik a képtár, a rejtett kincsek, Petró és a Köves István gyűjtemény összefésülőbséből a magyar festészet 200-300 éve ismerhető meg Mányoki Ádámtól, Kassák, Lajoson át Bartnyik Istvánig, Ámos Imréig, és lesz egy Miskolc annó, ami a 20-as éveket eleveníti fel akvarelleken, és a 20-as évek hangulatával egy kicsit vissza-vissza retro világba a régi Miskolcra. Ez fog április 29-én megnyílni.
Kákoszki András, köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb a Horizont Kortárs Tánc Fesztiválra hívtunk meg mindenkit, Kozma Attillával, a Miskolci Balett vezetőjével, majd a földnapja alkalmából a Lilafüredi Pelelakban Melnik Mariant, a Herman Otto Emlékház vezetőjét, és Vata Veronikát, a Herman Otto Múzeum muzeológusát kérdeztem. Adásunk végén pedig Goda Gertrúd nyugdíjas muzeológussal és Kákóczki Andrással, a Miskolci Galéria vezetőjével beszélgettünk a Miskolc a város című kiállításról, ami a Petróházban nyílt. Én munkatársaim nevében is búcsúzom önöktől, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült. Elhangzott adásunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. 10 óra.